Szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ülésezett a Cigány Pasztorációs Tanács. Értékelték az elmúlt év munkáját, megszabták a jövő feladatait, s meghallgatták, milyen munka folyik Sátoraljaújhelyen, a Cigány Pasztoráció területén. Fontos, hogy az elvégzett munka értékelése megtörténjen és kiderüljön, hogy hol kell esetleg erősíteni a szolgálatot. Fogalmazta meg a célkitűzéseket Ternyák Csaba EGRI érsek. Hozzátette, hatékonyan és szervezetten kell a jövőben is tevékenykedni. A főpásztor méltatta azon lelkipásztorok, szerzetesek és munkatársak tevékenységét, akik a cigánypasztoráció ügyén fáradoznak úgy, hogy cigány testvéreinkhez eljusson az evangélium üzenete. Szabó László piarista a Sátoraljaújhelyen folyó munkát mutatta be a közösségnek, beszámolva a tapasztalatokról. Elmondta, fontos a munkatársak evangelizálása is, a közösség megteremtése, ápolása, hiszen a legfontosabb, hogy a forrásnál, Jézusnál maradjanak. Az EGRI Főegyházmegye cigánypasztorációs tanácsának ülésén tárgyaltak az esztendő legfontosabb feladatairól, célkitűzéseiről. Isten a világhálón, az egyházi kommunikáció jelene és jövője címmel tartottak szakmai napot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által szervezett programon elsőként Ternyák Csaba érsek mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte, a katolikus egyház katekizmusa úgy tanítja, hogy Isten végtelenül nagyobb, mint minden műve. Ha mindenütt jelen van, akkor jelen van a világhálón is, tette fel a kérdést, majd úgy folytatta, az újságírók, média szakemberek, akik gazdag tartalmakat tesznek fel a világhálóra, lehetővé teszik azt, hogy például szentmise közvetítések, illetve más, a keresztény értékrendet közvetítő műsorok által megjelenjen az Isten a világhálón. Ezután előadásokat és kerekasztal beszélgetéseket hallhattak a résztvevők. Romániában túlélte az ellenzéki pártok által beterjesztett bizalmatlansági indítványt a koalíciós kormány. A szociáldemokrata miniszterelnök kormányának menesztését 155 képviselő kezdeményezte. A kabinet megbuktatásához 233 voksra lett volna szükség. Lemondott a külföldi segélyezésért felelős brit külügyi államtitkár a segélyek csökkentése miatt. Annalisa Dodds azt kifogásolja, hogy a védelmi költségvetés bővítését a kormány teljes egészében a külföldi segélyezésre szánt keret csökkentéséből finanszírozza. A Nők a jövőért címmel tartja első női konferenciáját a Tisza párt. Közleményük szerint a nők elleni és a családon belüli erőszak ma hatalmas gond Magyarországon, és annak minden formája teljesen elfogadhatatlan. Szigorításokat vezet be a kormány a környezetszennyezőkkel szemben. A tervezet szerint növelik a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási bírságok összegét, a csatornabírságot. Emellett nyilvánosságra hozzák a kiemelt környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalkozások nevét, és bevezetik a hulladékot jogellenesen elhelyezők helyszíni bírságolását. Az agrárminiszter szerint megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Nagy István kifejtette, hogy a tárca stratégiai célja, hogy az erdők összterületének jelenlegi 24%-os arányát 27%-ra növelje. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, készülnek a 30. Budapest Pride-ra. Ezt arra reagálva írta, hogy Lázár János, építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Pride a lakossági fórumok korábbi kormányinfók, letámadós villáminterjúk visszatérő témája. Mindig világosan fogalmaztam, a magánélet szent és sérthetetlen. A Pride azonban közügy, megbotránkoztat és provokál, amit a gyermekek védelmében mi hamarabb be kell tiltani. A meleg lobbit pedig ideje visszaszorítani, tette hozzá a miniszter. Erre a miniszterelnök Orbán Viktor is reagált. Világos beszéd, írta a poszt alá kommentben. A 777blog.hu a katolikus egyház reakciójára is kíváncsi volt, aki azt írta, álláspontunk egyértelmű és 2000 éve változatlan, a bűnt elítéljük, de a bűnöst nem. E keresztényi irgalom jelenik meg világosan a katolikus egyház tanításában is, fogalmaztak. Végül a vasárnapi időjárásról. A felhősebb keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Záporos csapadék néhol előfordulhat, az északi a szelet, a középső országrész kivételével helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 7 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Nincs már a duma, a tévé, a politika. Nem kell ita, nem, és nő sem, minek ide több vita. Ma délután, a dokintán, próba lesz a pám. Mester vagy és tanítvány, ha mellé nyúlsz, csak kacsincs rám. Yeah! Nincs több stressz, lesz helytelem, ez egy zenész olimpia. Kis hesz és a picit oda engedsz, megreped a trombita. Na délután, a délután, dalt üvölt a szám. Jobbnál jobb csak tudatnál, van még bennük mutatván. Kell a mincs, kell az a kincs, új csoda most vagy soha. Kell egy kompás, bezongás, táncjon a zongora. Kell, ami nincs, játsz ne legyincs, új zene most vagy soha. Nem kell rozsdás, megoldás, ez nem öregek otthona. Jó van már, funkit ver a szívem, látható az ingemet. Jazzy szólhat szépen egy blúzon, tőlem semmi nem idegen. Ma délután a vén huligán újra ringbe száll. Jobban jobb már nem is fáj, dörren jobban mi lesz már. Kell, ami nincs, kell az a kincs, új csoda most vagy soha. Kell egy pompás bezsongás, táncoljon a zongora. Kell, ami nincs, játsz ne legyincs, új zene most vagy soha. nem kell rozsdás, nem oldás, ez nem öregek otthona.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Sir Hugh Walpole az Embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának első részét Szacsvai László olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Az embernek vagy van szíve, vagy nincs. William Trashnak és nejének igen szép kis háza volt a Los Angeles-i Benedict Canyonban. Pontosabban csak a postai irányítószám volt Los Angeles-i, mert a Benedict Canyon lényegében Hollywoodhoz tartozik. Többek között ezért is kedvelték Trashék, s Williamnek igazi gyönyörűséget szerzett, amikor reggel 7 és 8 között a hatalmas kocsik végig dübörögtek a kanyonon közeli úti céljuk felé. Trash ettől úgy érezte, szegről végről neki is van valami köze a filmbirodalomhoz. Ennél közelebb már nem akart kerülni hozzá, mert volt benne némi büszkeség, nem sok, de annyi minden esetre, hogy olyan társadalomban kívánjon élni, ahol megbecsülik. Minden reggel elolvasta a napilapban a filmvilág pletykáit, s nem mulasztotta el megjegyezni feleségének, Isabelnek. Ezek tényleg nem tudják jó dolgokban mit csináljanak? Ilyenkor mindketten örültek, és egy kicsit lenézték a filmsztárokat. Isabel Trash jóval büszkébb volt a férjénél, mondhatni nagyon büszke, s ideje javarészét ennek az érzésnek a táplálásával töltötte, részint úgy, hogy másokat próbált erre rávenni. Boldogan éltek Trashék? Látszottra mindenképpen. Aki ismeri őket, annak már akadtak kételjei, miként magának Williamnek is. Valami nem stimmelt közöttük, pedig házasságuknak immár 10 éve alatt alig veszekedtek. De csak azért nem, mert William nem volt erre hajlandó. Isabel kétségtelenül indulatos nő volt, különösen akkor jött dübe, ha nem kapta meg, amit akart. Márpedig mindent nem kaphatott meg, hiszen Williamnek, aki Los Angeles egyik jelentősebb bankjában volt tisztviselő, eléggé szerény volt a fizetése. Ám 3-4 évvel ezelőtt meghalt egy gazdag nagynénje, aki csinos kis összeget hagyott rá. Ezt bölcsen fektette be, így még a gazdasági válság évei alatt is maradt belőle valami. Ám Isabelnek az Úristen pénzese lett volna elég. William időnként azon morfondírozott elalvás előtt, miért fogod ki épp ilyen pénzsóvár feleséget? Abban azért nem volt biztos, hogy ez az ő külön bal szerencséje lenne, hiszen az amerikai magazinokban épp eleget olvashatott arról, milyen zsarnokok az amerikai nők, hogyan szipolyozzák ki mindig a férjüket. Talán Isabel mégsem a legrosszabb fajta. Nem hát, kiszipolyozni, azt azért nem. William ilyenkor úgy döntött, mégiscsak jó kis felesége van neki. Ami Isabelt illeti, egyenesen csodálatosnak tartotta magát, felruházva minden erénnyel, bátorsággal, bölcsességgel, önzetlenséggel, szeretettel és kitartással. Ha őt kérdezi valaki, William megfogta vele az Isten lábát. Ettől a gondolattól eltelt anyáskodó szeretettel, mintha minden mozdulatával azt mondaná Williamnek, ne félj kis öreg, itt vagyok és gondodat visele, no meg azt is, hogy te milyen szerencsés vagy. Trasségnak nem volt gyerekük. Isabel akarta így, azzal az indoklással, hogy aljasság gyereket hozni a világra, ha az ember nem tudja biztosítani neki mindenből a legjobbat. William egyszer, amikor a szokottnál ingerültebb volt a gyomorfájása miatt, azt találta mondani, hogy a nagynéni pénze elég lehetne a gyerek számára is, mire Isabel felháborodott mondván. Williamben van némi kegyetlenség, amire jobb, ha odafigyel, különben még szadistává válik. A gyerek gondolatát tehát elvetették. De kutyájuk miért ne lehetne? Isabel nem egy barátnőjének volt ebe. És ami azt illeti, Beverlyben és Hollywoodban több kórházban kutyák, mint az emberek számára. Az is köztudott, hogy ezek remekül működnek, már csak azért is megéri kutyát tartani, nem de? Isabel tehát eldöntötte, hogy kutyára szükség van, de azért egy-két dologban még határozni kellett. Isabel azt hallotta, hogy a kutyára még kölyök korában kell szert tenni, különben nem szereti meg az embert. A kölyköket viszont idomítani kell, nem beszélve arról, hogy megrongálják a szőnyegeket. Aztán milyen fajtájú legyen az a kutya? Cocker, skóterier, tacskó, setter? Az igazán magányos nők pekingit tartottak. Na és ott vannak a francia buldogok is. Isabel képtelen volt egyedül dönteni ebben a súlyos kérdésben, ezért kikérte William véleményét is. Ő viszont azt próbálta kitalálni, mit szeretne hallani tőle Isabel. Ezért csak nézett rá talányosan és kissé bambán, amit Isabel mindig az esze és szépsége iránti csodálat jelének vélt, pedig valójában csak azt jelentette, nem értem, mi van Isabellel. Vajon mit akar? Hollywoodi középosztály hölgyeivel és uraival jártak társaságba. Ellátogattak híres filmek előzetes vetítéseire, nyaranta ücsörögtek a Hollywood balban, és mit sem értve, verejtékezve hallgatták Brahms és Beethoven szimfóniáit. Olykor gondoltak egy merészet, és barátaikkal megnéztek egy burleszket Los Angelesben, aztán bridgeztek, meglehetősen rosszul. Estélyeket adtak, ahol a színes bőrű szobalány viselkedése mindig hagyott valami kívánnivalót maga után. Végül is boldognak volt mondható az életük. Egy nap aztán Williamnek, amint egyedül üldögélt a kis spanyol stílusú ház teraszán, és keresztrejtvényt fejtett, látogatója akadt. Isabel éppen bridgelt valahol a barátnőivel, William pedig élvezte a szép, nyugodt naplementét. Mintha fentről az égből aranytakarót borítottak volna rá a kanyonra. Még fél óra és kihuny a fény, a levegő lehűl és csípni kezd. Ideje bemenni, elolvasni az esti újságot, felkapcsolni a fűtést és azon merengeni, vajon mi hiányzik ebből az életből. Ám ekkor William megpillantott egy francia buldogot, amely a sövény egy lyukán át betüremkedett a kertbe. Az ebb körül szaglászott, aggodalmas tekintetet vetett Williamre, majd lassan megindult feléje, össze-vissza tekergetve vaskos testét, mintha gumiból volna. William Trash megnézte magának a kutyát, és nagyon nem tetszett neki. Azóta, és ennek már sok éve, nem szerette a kutyákat. Amikor egyszer az anyja igencsak dübegorult, megrázta őt, és azt kiabálta, hogy William olyan ostoba, mint egy terrierkölyök. Így aztán úgy nőtt föl, hogy nem szerette a kutyákat. Különösen a kurta kutyákat nem, mivel maga is alacsony volt, szemüveges és görbelábú. Ennél randábbat azonban még sohasem látott. Annyira randa volt, hogy William szinte viszolygott tőle. Kus, menj innen! Szólt oda neki. Ám a kutya láthatóan hozzá volt szokva, hogy ne szeressék. Amikor William később visszaemlékezett erre az első találkozásra, rájött, hogy a kutya voltaképpen önmagára emlékeztette, hiszen ő is, ha megérezte, hogy nem szeretik, valósággal megbénult és mozdulni sem bírt, noha tudta, hogy távoznia kellene. Mint ez az Ebb most. Nem ment oda Williamhez, hanem tőle nem messze lefeküdt a gyepre, és csak bámult a düllett randa valami kellemetlen módon mégis nagyon emberi szemével. William fölállt és feléje indult, hogy kizavarja a kertből. Az Ebb azonban nem ijedt meg, hanem a hátára feküdve tekergetni kezdte magát, és a levegőben kalimpált kurta lábaival. Visszataszító vagy, mondta William. Nem szeretem a kutyákat, soha nem is szerettem. Az Isten szerelmére, takarodj innen! Ám volt egy olyan rossz érzése, hogy lényegében magához beszél. Önmagát akarja kiutasítani a kertből. A kutya hasára fordult és felült, majd esdeklő tekintetet vetett Williamre, mintha azt mondaná, jobban ismerlek, mint hinnéd. Semmi sem állhat közénk. Azzal egyáltalán nem sietősen odébb állt a kertből. Isabel csak később ért haza, méghozzá bosszusan, mert vesztett a kártyán. Olyan lapon volt édesem, mintha megbabonáztak volna. Nem is tudom, mire magyarázni, mert ez már jó ideje így megy. William beszámolt neki az Ebbről, de Isabelt nem érdekelte a dolog, csak annyit szólt, válaszul. Tényleg? Hát ez rémes. Azzal már is hosszú előadásba fogott egy Los Angeles-i boltról, ahol fantasztikus szörmekabátokat lehet kapni, vagy ha nem szörmét, hát valamit, ami tisztára szörmének néz ki, és heti részletekben lehet fizetni, olyan kis részletekben, hogy az ember észre sem veszi. Hát te nem is, mondta a szokottnál kötözködőbb modorban William, mert úgyis én fizetném ki. Isabel ettől nagyon kiborult. Mindig is utálta a kicsinyességet, és most, ahogy itt állt a kertben, ahol a naplemente után már nagyon hűvös volt, rá kellett döbbennie, hogy William bizony kicsinyes, hogy ő már évek óta együtt él egy ilyen kicsinyes férfival, ami persze az ő részéről nagy lelkűség. Williamnek viszont az a furcsa érzése támadt, Isabel ugyanúgy bánik vele, hogy ő bánt az imént a kutyával. A francba azzal a döggel gondolta, miért nem bírom kiverni a fejemből? Másnap reggelre azonban Isabelnek kitűnő kedve kerekedett, mert felhívta Helena Peters, és közölte vele, hogy lenne egy ennivaló kokkerkölyök. Pontosabban kettő, egy kan és egy szuka. Melyiket szeretné inkább Isabel? Fajta tiszták, és bármely piacon megérnek $50, de Helena nem kér pénzt a kölykökért, odaadja Isabelnek ingyen barátságból, mert annyira szereti. Csak tudnám, miért teszi, töprengett Isabel. Biztosan akar valamit, mert sose tesz semmit szívességből, de a kutyakölyök az jól hangzik. Majd elmegyek érte ma délelőtt. William tett néhány ellenvetést, mennyi baj van egy kutyakölyökkel, itt-ott majd büdös lesz a lakás, aztán előbb-utóbb a kutya meg fog dögleni, és így tovább. Isabel a fenntartásokat félre söpörte. Megjegyzendő maga is gondolt mindenre, amíg William nem mondta ki. De mert ő mondta, szükségképpen ostobaság. Ő, Isabel, csak jobban tudja annál a buta férjénél. Így hát elment a kölyökért. Ebédidőben tért vissza, örömtől kipirult arccal. A kutyakölyök jól passzolt sötétzöld ruhájához. Nagy borostyán szín szemét Izabelre szegezte, hirtelen megnyalta az arcát. Puha barna testével, hosszú sejmes fülével oly bájos volt, hogy William fájó szívvel kérdezte magától, miért nem tudja jobban szeretni kis veleségét. A kölyök lassan William felé fordította a fejét, és végigmérte. Vajon csak képzelődés, hogy tekintetéből megvetés sugárzik? Már így zsenge korában valami jobbat várt volna, mint amit William tud nyújtani? Vajon teljes egészében fölmérte a kezdődő pocakot, a görbe lábat, majd ismét a kerek, szánalmas arcot, melyen üveg takarta William szemét, azt, ami benne a legszebb? Amint ott álltak együtt a nappaliban, míg a kiskutya megtette első felfedező útját az asztaltól a székig, széktől a diványig, William biztosan érezte, hogy míg Izabel társadalmilag fölötte áll a kölyöknek, ő sajna alatta. A kutyus leült. Nézz oda, mondta William, jobb lesz, ha kirakjuk a kertbe. Izabel megvetően nézett rá. Ez a kölyök nagyon intelligens. Helen a bámulatos sztorikat mesélt róla. Nem teljesen szobatiszta még, de a korához képest nagyon is érett. Helena szerint az igazán értékes szőnyegeket elkerüli. És a kutya kölyök ennivalóan fejlettnek bizonyult. Igazi kölyök volt, őrülten rohangált össze-vissza, beleharapott mindenbe és mindenkibe, úgy játszadozott egy madzaggal, mint aki végre felfedezte az örök mozgó titkát, s a legváratlanabb pillanatban és a legaranyosabban aludt el az ember karjában. Megvolt mindene, ami egy kis kutyának kell. Csak az volt a különös, hogy tökéletesen tisztában volt varázsával. Tudta, hogy amikor oldalra fekszik, és sejmes fülén át az emberre vigyorog, mennyire lenyűgöző. Amikor dühösnek tettette magát, vicsorgott, kivillantott a kis fehér fogait, és villogtatta borostyán szemét. Egyszerűen ellenállhatatlan volt. Izabel ragaszkodott hozzá, hogy Rooseveltnek nevezzék el. Miért? Kérdezte William. Mert szerintem ő a legcsodálatosabb ember a világon, és most, amikor az emberek ellene fordulnak, rettenetes dolgokat mondanak a programjáról, hogy szocialista meg minden, akkor szerintem nyíltan mellé kell állnunk. Mitől nyílt kiállás az, ha róla nevezzük el a kutyát? Érdeklődött William. Ez olyan demonstráció. Miért nem aranyos kutya? De azt viszont nem hiszem, hogy Roosevelt szeretné, ha aranyosnak tartanák. Nem az a fajta ember. Izabel tűnődve nézett a férjére. Mi ütött belé? Lehet, hogy csak most jön ki az igazi természete? És mi lesz, ha teljesen kijön? El lehet majd azt viselni? Kétségtelen, hogy a kölyök kutya érkezése után megszaporodtak köztük a viták. A jó házasság alapja a kölcsönös alkalmazkodás, ha csak az egyik fél nem annyira jámbor, hogy hagyja magát vezetni. Izabel folyton törekedett arra, hogy nagy lelkűen viselkedjék másokkal, lehetőleg mindenkivel, csak hogy ennek volt egy feltétele. Azt is igényelte, hogy egyidejűleg a hiúságát is legyezgessék. William pedig az utóbbi időben egyre többször nézett rá azzal a riadt, értetlen férji tekintettel, melyet a feleségek teljes joggal utálnak. Aztán pedig a kutyakölyök megerősítette Izabelt abban az érzésében, hogy vele igazságtalanság történik. A kutyákat azért szeretik az emberek, mert hízelegnek. Ha az ember igazságtalanul bánik egy barátjával, és emiatt lelki furdalást érez, a kutyája gyorsan megvigasztalja. Sosem vesz róla tudomást, ha aljas volt, féltékeny vagy mohó. Arra bátorítja az embert, hogy legyen kedves hozzá, s ha ezt megkapja, szeretettel válaszol. A Roosevelt nevű ebb pályát tévesztett, születhetett volna akár udvaroncnak is. Amikor megérkezett reggelente a hálószobába, és lelkes vakkantásokkal közeledett a francia ágy felé, sosem felejtette el, ki hol alszik. Először mindig Williamet üdvözölte, hogy Isabel, aki álmos arcocskájával igen bájos volt ilyenkor, megkérdezhesse: anyucihoz ide se jövünk? Mire Roosevelt rárontott, faképnél hagyva Williamet. Isabel pedig sugárzott a boldogságtól, megható jelenet volt. Amikor vendégek voltak Trashéknál, ami gyakran előfordult, Roosevelt állt az érdeklődés középpontjában. Még azt is el tudta játszani, hogy lényegében Isabelnek köszönhető, hogy ő ilyen elbűvölő tud lenni. Finomkodva belekapott egy hölgy ruhájába, vagy játékosan rágicsálta valakinek a pénztárcáját, miközben oldalpillantásokat vetett Isabelre, mintha csak azt mondaná: azért vagyok ilyen, mert úgy szeretem őt, mert ő olyan drága gazdi, olyan boldoggá tesz engemet, és én ezért viselkedem így. William sosem kedvelte különösképpen Isabel barátnőit, és általában úgy intézte, hogy valami halaszthatatlan dolga legyen, ha meglátogatják. Most már a gondolatát is nehezen viselte az ilyen összejöveteleknek. Az, hogy Isabel hordja a nadrágot, még hagyján, de ketten Roosevelttel, ne, hát ez már sok. Végül aztán veszekedésbe torkolt a dolog. Nevetséges, ahogy ezt a kutyát ajnározod. Nevetséges? William kimondta azt a szót, amelyet Isabel nem tudott megbocsájtani. Utálod, mondta villámló szemmel, amióta hazahoztam. Ugye? És miért? Megmondja, miért? Mond, felelte farccal William, mert jobban szeret, mint téged, mindig is jobban szeretett. A francba a kutyával, fakadt ki William.
Elhangzott Sir Hugh Walpole, az Embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának első része. Felolvasta Szacsvai László. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Bán Izsák Benczi Isperjel a Lectio Divina hagyományáról és gyakorlatáról beszél.
Egy testvér megkérdezte Poimen abbát, mit tegyek? Az öreg azt mondta neki, amikor Ábrahám belépett az ígéret földjére, sírhelyet vásárolt magának, és a sír által örökölte a földet. Erre azt mondta a testvér, mit jelent az, hogy sír? Az öreg így szólt, a sírás és a gyász helyét. Hát itt van egy fiatal szerzetes, aki kezdi a szerzetesi életét, és kér egy igét az atyától. És ez az öreg azt mondja magában, hogy itt van ez a fiatal, és hogy kicsit úgy látom őt, mint ahogy Ábrahám, amikor megérkezett az ígéret földjére, hogy erre várt, szerzetes akart lenni, és azt mondja neki, hogy hát amikor Ábrahám belépett az ígéret földjére, akkor egy sírt vásárolt. Talán emlékeztek erre, hogy az első dolga volt, és az akkori jog szerint, az ószövetségi közel-keleti jog szerint, ezzel ő neki joga támadt arra a földre, mert hogy ott volt egy sírja. És a fiatal, aki ezt így megkapja, hogy oké, az összerak belőle valamit, hogy hát én vagyok Ábrahám, ígéret földje, ez megvan, de azt nem értem, hogy mi az, hogy sír, hogy akkor mit kell nekem csinálni, hogyha Ábrahám úgy örökölte a földet, az Isten országát, hogy egy sírt vásárolt, és akkor megfejti neki az öreg, hogy hát ez a bűnbánatot jelenti, a sírás és a gyász helyét, tehát a sír a bűnbánat, tehát te most megérkeztél, szerzetes akarsz lenni, akkor kezdj el szépen bűnbánatot tartani, az előző életedet hagyd hátra, és akkor ez fog téged elvezetni ahhoz, hogy a tiéd legyen ez a világ, ez az életforma. Tehát, hogy mi ennek az egésznek a kimenete, mert hogy az egész Lectio Divinának azért ez a lényege, az egy evangéliumi attitűd, egy jézusi magatartás. És ez az egyik kedvenc apoftegmám szerzetesi történetem, Amónasz nevű szerzetes atyáról szól, aki hát nem óvakodott a püspököktől, és utána püspök lett, és elmegy egy helyre, van ott egy rossz hírű szerzetes, és történt, hogy jött az asszony, azaz a szerzetesnek a barátnője, mondjuk így, és belépett a rossz hírű testvér kunyhójába. Amikor ezt megtudták az ott lakó szerzetesek, felbojdultak és összegyűltek, hogy kiűzzék őt kunyhójából. Mivel pedig tudták, hogy Amónasz püspök épp ott van, hozzámentek és kérték, hogy jöjjön velük. A testvér, amint meghallotta ezt, fogta az asszonyt és elbújtatta egy nagy hordóba. Amikor a sokaság megérkezett, Amónasz abba, aki tudott a történtekről, az Isten kedvéért elfedte a dolgot. Belépett, leült a hordóra és megparancsolta, hogy kutassák át a kunyhót. Amikor mindent átkutattak és nem találták meg az asszonyt, ezt mondta Amónasz abba, mire véljem ezt? Az Isten bocsásson meg nektek. És miután imádkozott, elbocsátott mindenkit. Aztán megfogta a testvér kezét, és így szólt hozzá, vigyázz magadra, testvérem. Ezekkel a szavakkal eltávozott. Hogy nincs itt ebben bibliai idézet, de tele van Bibliával, tele van az Isten igéjével, az Isten cselekvő erejével. Tehát lehet azt mondani, aki Lectio Divinát végez rendszeresen, az nagyon jó lenne, ha pár év alatt eljutna erre a fajta szeretetre, irgalomra, ítéletmentességre, mert hogy nyilván ott van benne a házasságtörő asszonnyal találkozó Jézus, aki azt mondja, hogy én se ítéllek el, és még egyébként nagyon fifikásan, ugye van ebben a történetben egy ilyen hiátus, egy ilyen titok, hogy honnan tudta Amónasz azt, hogy a hordóban van az asszony, és erre talán a válasz az, hogy van a Szentírásban egy olyan hely, ahol az történik, hogy valamit elrejtenek, valamit valaki elrejt valahova, és ráül, és utána azt mondja, hogy na kutassatok, hogyha bibliaolvasók talán emlékeznek, a Teremtés könyvében, amikor Jákob a feleségeivel menekül Lábán elől, és akkor Ráhel ellopja a házi bálványokat. Tehát, hogy van ez a, és a teve nyerge alá teszi. És ugye azt mondja, hogy ő nem tud fölállni, mert most éppen olyan időszak van az életében. Tehát, hogy nagyon sok biblia van benne, de a lényeg az, hogy valahogy ennek a fajta ima módnak, vagy a szentírás befogadásának a gyümölcse az lenne, hogy az életünkön így átsüt Jézus jelenléte. És akkor most már fel vagyunk szerelkezve ahhoz, hogy eljussunk végre a Lectio Divinához, mint módszerhez. Ugye ennek a klasszikus megfogalmazása egy középkori kartaúzi szerzetes írásában található, Kartaúzi Guigó, tehát a két könyv, amit hoztam, az egyik a Michael Casey atyának ez a szentolvasás, a másik pedig ez a forrás kiadás, tehát amit maga Guigó írt. Ez egy olyan négy ütemű leírás, hogy mit csinál a szerzetes, aki a Lectio Divinát végzi. Először is olvas, azután azt fontolgatja magában, utána arra válaszol, oráció, és végül elengedve mindent hagyja, hogy az ige átalakítsa, átjárja az életét. Ezt a könyvet úgy hívják, hogy a Scala Claustralium, vagy Scala Paradisi, tehát a klauzúrában élők lépcsője, vagy a paradicsom lépcsője, mert hogy ezt úgy fogalmazza meg, hogy egy ilyen lépcső, egy létrát látott maga előtt ezzel a négy lépcsőfokkal, vagy létrafokkal, amin a szerzetesek az égbe tudnak emelkedni. A meghatározás, az olvasás, az írások figyelmes, összeszedett lélekkel történő vizsgálata. Az elmélkedés a tudásra törekvő értelem tevékenysége, melyet saját értelmi képessége vezet az elrejtett igazságok felismerésére. A szóbeli imádság, ez így fordítom az orációt, mert hogy az imádság az egy nagyon nagy kategória, de az orációban benne van az os oris, tehát hogy amikor szavakkal emberi módon válaszolunk az Isten igére. A szív buzgó Isten felé fordítása, melynek célja, hogy Isten szüntesse meg a rosszat, vagy hogy elnyerhessük tőle a jót. A szemlélődés az Istenen csüngő értelemnek, mint egy önmaga fölé való felemelkedése, mely így már az örök édesség örömét élvezi. És akkor ezt tovább kifejti, van még néhány jó kis kép, hogy az olvasás keresi az üdvösséges édességét, az elmélkedés rátalál, az imádság kéri, a szemlélődés pedig bele is kóstol. Vagy ugye a táplálkozásnak az allegóriáját használva, az olvasás mint egy szilárd táplálékot kínál a szájnak, az elmélkedés megrágja és megőrli, az imádság elkezdi ízlelni, a szemlélődés pedig maga az édesség, mely felvidít és jól lakat. Az olvasás a héj, az elmélkedés a háj, a zsír, az imádság a vágy megfogalmazása, a szemlélődés pedig a megérzett édesség élvezete. Ha diákoknak beszélek erről, akkor úgy szoktam mondani, hogy a négyütemű motor működése nagyon egyszerű, szív, sűrít, gyújt, kipufog. Itt annyi, hogy a két utolsó ütem meg van cserélve, tehát szív, sűrít, kipufog, és utána gyújt. Tehát, hogy erről lehet, hogy ez nagyjából így leírja ezt a négyütemű Lectio Divinát. És hogy ez ma hogy néz ki, vagy hogy tehát konkrétan akkor módszer szempontból hogy van, vagy mi Bakonyvérbe hogy csináljuk. Ugye van egy nulladik lépés, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy hisszük azt, hogy a Szentlélek tette bele ezekbe a szavakba az Isten erejét, az Isten jelenlétét, akkor őt kell segítségül hívnunk ahhoz, hogy megtörténjen a találkozás. Ugye ez egy amerikai szerzetes előjáró barátunk mondta, hogy hát a Lectio Divina, aki egyébként ismeri Magyarországot, meg tud magyarul, azt mondta, hogy a Lectio Divina epiklézis nélkül az olyan, mint a Dallas Jockey nélkül. Tehát, hogy akkor az olyan, mint hogyha tényleg az interneten olvasgatjuk a híreket. És akkor utána az első lépés az olvasás. És ez olyan triviális, hogy persze elolvassuk az igét. Hát sajnos egyáltalán nem triviális, mert a napunk jó részét úgy éljük, hogy egy felületen meglátott szövegből kiragadjuk a számunkra fontos infókat. Tehát megnyitunk egy honlapot, és én nem olvasom el így, hanem azt nézem, hogy oké, nyitvatartás, belépő, stb. Tehát, hogy így élünk. Újra kell tanulnunk ezt a fajta deep readinget, vagy nem tudom, ezt a mély olvasást, ami arról szól, tehát azzal a hittel közelítek, hogy minden kötőszó, minden határozó szó mondhat nekem valamit. Az az Isten igéje. Abban ott van számomra az üzenet, az erő. Olyan nagyon sok inger között élünk, hogyha ennek ez az előadás még egy ilyen marketing dolog lenne, hogy na, cuppanjatok rá a Lectio Divinára, akkor saját magam ellen kellene beszélnem, hogy ez egy nagyon nem trendi imamód, mert hogy egy olyan fajta lelassulásba viszi bele az embert, és ráadásul, amihez nem vagyunk szokva, és ráadásul a vizuális kultúrában élünk, tehát ahhoz vagyunk szokva, hogy nagyon erős, egyre erősebb vizuális ingerek érnek minket, impulzusok, rövid videók, képek, stb. Az Isten igéje meg hallásra épít, az a szóbeliségnek a világ, ami egy sokkal finomabb, sokkal nehezebben befogadható inger, de hogy nincs más lehetőségünk. Tehát, hogy erre kell időt szánni, hogy engedjük magunkat megérinteni a szavaktól. És akkor utána jön a második lépés, az elmélkedés, amiben elég sok lehetőségünk van, személyiségünktől függően, meg hogy mennyi időnk van. Tehát van egy olyan első lehetőség, hogy aláhúzom, ami fontos. Akinek nem szentségtörés a Bibliában aláhúzogatni, az ezt megteheti. Vagy kiírom belőle azt, ami megérintett. És miközben írok, figyelem, hogy mit tesz velem az, hogy leírom azt a szót, ami megszólított. Vagy a legtöbb Bibliában vannak hivatkozások, hogy ez a mondjuk új szövetségi rész milyen ószövetségi szövegeket idéz. Oda megyek, elolvasom. Megnézem a párhuzamos helyeket. Hogy mi az, amit máshogy emlékszik Márk, Máté és Lukács például. Már egy sokkal érdekesebb dolog, hogy megpróbálom memorizálni, és megtanultam, becsukom, és utána leírom, és megnézem, hogy mit változtattam az eredeti szövegen. Mi az, ami nekem esetleg nehéz akkor elfogadni ebből az eredeti szövegből. Az is fontos, hogy az első századokban ez a csendes olvasás, ez ismeretlen volt. Tehát az olvasás, amikor az egyházatják arról beszélnek, az mindig hangosan felolvasott szöveg volt. Tehát, ha egyedül vagy, és nem zavart senkit, olvasd fel a bibliai szöveget, mert máshogy hat rád, ha hallod, mint hogyha csak olvasod. Eleve már hangsúlyozod valahogyan, ahogy felolvasod. És hát aztán innen egészen odáig, hogy táncművész ismerősöm el szokta táncolni a szöveget, vagy képzőművész szerzetesek ilyenkor szoktak festeni, vagy rajzolni, és egészen különleges dolgok születnek ebből. Aztán nyilván van egy olyan lehetőség, hogy a Biblia mellé kézbe veszek egy kommentárt. Ebben a könyvben készítettünk, ez egy amerikai könyv, de készítettünk hozzá egy magyar bibliográfiát, hogy milyen kommentárokat javaslunk a Lectio Divinához, tehát nyilván nem annyira a szófaj meg a ószövetségi műfajok érdeklik az embert, hanem segítség, hogy hogyan értsük a szöveget. És ami nagyon szuper dolog, hogy most elkezdték kiadni azt a patrisztikus kommentárt, ami nagyon nagy segítség a Lectio Divinában, ez a patrisztikus kommentár a Szentíráshoz Takács László főszerkesztőségével az első két kötet meg is jelent, tehát hogyha ez meg lesz ez a sorozat, ez óriási segítség a Magyarországon Lectio Divinát végzők számára. Tehát, hogy ez a második lépés, hogy aktívan az a cél, hogy az ige találkozzon az életemmel. Mi jut eszembe? A saját életemből milyen történet, milyen élethelyzet? Hogy ez a sűrűsödés, hogy ez a kapcsolódás megvalósuljon. És akkor a következő pont, a harmadik, ez az imádság, az oráció, ami érdemes röviden, és azt mondja itt Kézi atya, hogy akár kicsit a szentmise könyörgéseinek a struktúráját követve, hogy Jézusunk, te, aki az idők végéről jövendöltél, és azt mondtad, hogy a világ mindenség erői meg fognak rendülni, gondolva most a vasárnapi evangéliumra, add meg nekem, hogy ne féljek attól, hogy az életemet összetartó erők megrendülnek, hiszen ebben veled találkozhatok például, mondjuk. Tehát, hogy egy ilyen struktúrát valami. És a vége, a negyedik pont, ugye ez volna a lényeg, hogy akkor ami történt, azt elengedem, egy picit hátralépek, és úgy eszköztelenül hagyom, hogy vagy begyújtja ezt az Isten, vagy nem. Ugye a Lectio Divina és imádság, és az imádságban mindig benne van ez, hogy ketten vagyunk benne, tehát nem csak rajta múlik, hogy ott élményszerűen történik-e valami, nagyon sokszor nem, de hogy esélyt adok az Istennek arra, hogy az ő ereje, az ő lelke működjön bennem. És mint minden más imádsággal, a Lectio Divinával is úgy vagyunk, hogy egy dolog biztos, ezt az időt nekiadtam, lehet, hogy ott tapasztalati úton nem történik semmi, amit így el tudok mesélni, hogy hú, képzeld, ma reggel a Lectio Divinában megvilágosodtam, de hogy sokat csináljuk, akkor előbb-utóbb tapasztalható lesz a gyümölcs az életünkben. Tehát, hogy ez a bizonyosság, amit itt kell hozzá tudnunk. Mielőtt egy konkrét példával megpróbálnánk ezt, csak még néhány hasznos tanács. Ugye időkeret és helyszín, azt szokták mondani, hogy egy olyan 45 perc a minimum, fél óra az már oké, annál kevesebb az egy kicsit talán kevés ahhoz, hogy ezt úgy tényleg ezt végigéljük. Érdemes valami nyugodt, csendes helyszínt választani. A napnak egy védett idejét, Bakonybélben a reggeli felkelés utáni egy óra van erre számva, amikor még nem csönget a postás, nem telefonál a adóhivatal, és nem tudom én, tehát hogy amikor úgy meg az ember fejében nem kattog az, hogy mi lesz ma, vagy mit kell csinálni. Járics atya mondta azt, ugye, hogy ami reggel 8 előtt meg van csinálva, a többi az bizonytalan. A szövegválasztás, és ez nagyon fontos, aki ennek mondjuk mestere, vagy aki ezzel sokat imádkozik, azt mondja, hogy fontos az, hogy válasszunk egy könyvet, és azt az elejétől a végéig olvassuk el. Szent Benedek is ezt kéri a szerzeteseitől, mert hogy a könyveknek van egy belső logikája. Ezt hívják lectio continuának, és hogy ez biztosítja az ige objektivitását az életemmel szemben. Tehát, hogy ez nehéz nekünk, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy minden ránk van szabva, tehát az egész AI erről szól, hogy minden olyan legyen, amilyen te vagy, és csak olyan impulzusokat kapsz, amik megerősítik azt, aki te vagy. És ugye az Isten igéje meg pont azt szeretné, hogy rádöbbenjünk arra, hogy hol kell változnunk. Tehát azt mondja a Kézi atya is ebben a monográfiában, hogy válassz egy könyvet, kezd el az elejétől, és ettől ne tágíts, ebben tarts ki. Annyit olvas, amennyit úgy érzed, hogy mai reggelre vagy a mai napra úgy elegendő, tehát ez mondjuk 5-10 vers, semmiképpen se egy fejezet, vagy ne több, mint egy fejezet, és hidd azt, hogy ma ebben van neked üzenet, és ha belegebedsz is, maradj ezzel a szöveggel, mert ott neked van elrejtve valami a mai napra. Azok az alap magatartások, amikkel a szöveghez kell közelíteni, a hűség, a kitartás, a tisztelet és a töredelem. A hűség az, hogy ez is olyan, hogy a hosszú élet titka, hogy nem szabad abba hagyni a lélegzést. Hát a lelki életnek is ez a titka, hogy rendszeresen kell az Isten közelségét keresni. A kitartásról van egy nagyon szép szerzetesi mondás, szintén Poimen abbától. A víz természete lágy, a kőjé kemény, de ha a kő fölé akasztják a korsót, a víz cseppenként válja a követ. Így az Isten igéje is lágy, a szívünk pedig kemény, de ha az ember többször hallja az Isten szavát, szíve megnyílik, hogy félje az Istent. Ez nagyon-nagyon jó kép, hogy miről szól a kitartás az Isten igéjével való imádságban. Ugye a tisztelet az ez, hogy én tudom azt, hogy ez a szöveg nagyobb, mint én, hiszen az Isten ereje van benne, és hogy minden szava fontos. Erről pedig Árli Cezáriusnak van egy homiliája, ami elég keményen, de érdekes módon fogalmazza ezt meg. Testvérek, íme egy kérdés hozzátok. Mit gondoltok, melyik nagyobb, Isten igéje vagy Krisztus teste? Ha helyesen akartok válaszolni, azt mondjátok, hogy Isten igéje nem ér kevesebbet, mint Krisztus teste. Következésképpen, amint nagyon ügyelünk rá, hogy miközben magunkhoz vesszük Krisztus testét, egyetlen apró darab se hulljon a földre, ugyanígy gondoskodnunk kell arról is, hogy Isten hozzánk intézett szava ne vesszen el a lelkünk számára azért, mert valami másról beszélünk vagy gondolkodunk. Aki hanyagul hallgatja Isten igéjét, ugyanolyan bűnös, mint az, aki gondatlanságból engedi, hogy Krisztus teste a földre essék. Egy olyan milyen szép párhuzam így a Biblia olvasás, vagy a Szentírással való imádság kapcsán. És egy utolsó dolog, hogy a katolikus hagyományban különösen is fontos az, hogy a Biblia olvasás, Biblia értelmezés, azt én, mint magánszemély, mindig egy közösség részeként teszem, és hogy az egyház, a tanítóhivatal azért van köze ahhoz, hogy én abból mit olvasok ki. Mert a lectio divinának a legkönnyebb félrecsúszása az, hogy pont ez nem történik meg, hogy én hagyom, hogy az Isten igéje velem csináljon valamit, hanem én kezdem el használni az igét valami olyanra, hogy esetleg másokat fejbe verjek vele, vagy pedig a saját hülyeségeimet alátámasszam bibliai idézetekkel, mert ez azért szokott menni mindenkinek, tehát ebben tudunk ügyesek lenni. Tehát az, hogy kell egy lelki vezető, akinek el tudom mondani azt, hogy hol tartok én ebben az imádságos életben, ez is fontos, meg az is fontos, hogy ha ezt közösségben gyakoroljuk, akkor maga a közösség, egy hívő közösség és az abban működő lélek megtartja az embert a katolikus, az ortodox módban az igéhez való közelítésben. És erről meg a legkedvesebb sztori, szintén korai szerzetesi hagyományból, hogy egy szerzetesről mesélték, hogy 70 héten át böjtölt, úgyhogy csak egyszer evett hetente. Közben kérlelte Istent, hogy mutassa meg neki az írás egyik igéjének az értelmét. De Isten nem tárta fel előtte. Ekkor így szólt magában. Lám, ennyi küszködés után nem mentem semmire. Elmegyek tehát a szomszédomban lakó testvéremhez, és megkérdezem tőle. Amikor indulóban volt, és épp becsukta maga mögött az ajtót, megjelent neki az Úr angyala, és így szólt. A 77, amit végigböjtöltél, nem vitt téged közelebb Istenhez. Amikor viszont magadat megalázva elindultál testvéredhez, elküldött hozzád az Isten, hogy kinyilatkoztassam neked az ige értelmét. Ezután az angyal kielégítő magyarázattal szolgált számára a szentírási igével kapcsolatban, és végül eltávozott. Ugye az egy dolog, hogy mi a saját ima életünkben milyen erőfeszítést teszünk, de hogy az az alázat, vagy az a bátorság, hogy ezt föltárni a lelkivezető lelki atya előtt, vagy egy másik testvér előtt, az meg tudja nyitni az igét.
Kedves hallgatóink, dr. Báni Zsák, Bencés Perjált hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunk